Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány a súlyos idei aszály miatt, hogy azonnali segítséget nyújtson a gazdáknak a fizetőképességük megtartásához. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, ami a duplája az előző év azonos időszakának, és különösen súlyosan érintette a tejtermelést. A minisztérium a megszokott október helyett már szeptemberben elindítja a támogatások kifizetését, ráadásul az előleg mértékét 70-75%-ra emelik. Ez az intézkedés augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Emellett a fagy és jégeső károkra hektáronként 100 ezer forintos előleget fizetnek, valamint az Európai Unió válság alapjából 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hívnak le a kis és közepes gazdaságok védelmére. A kormány a gazdák támogatása mellett egy átfogó, hosszú távú mezőgazdasági stratégia kidolgozásával is megbízta a szaktárcát. 5 milliárd forintos felújítási alap létrehozását kezdeményezi a KDNP a reklámbevételeiket elvesztő társasházak számára az országgyűlésnek benyújtott határozati javaslatában. A júniusban elfogadott, a reklámok visszaszorításáról szóló törvény ugyanis olyan eszközöket is érint, amelyek elhelyezéséből a társasházak korábban karbantartási bevételhez jutottak. A javaslat szerint a kormány szeptember 30-áig terjesszen elő törvényjavaslatot a vagyoni hátrányok felméréséről és egy kompenzációs alap létrehozásáról. Az évente 5 milliárd forintos forrásra a társasházak mellett a műemléklakások tulajdonosai is pályázhatnának a megszűnő kedvezmények miatt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök videójában hangsúlyozta, hogy ez a költségvetés többletbevételének csupán 1%-a lenne, de valódi segítséget nyújtana a lakóknak. Zászló felvonással jelezték csütörtökön, hogy a kivitelezési munkálatok befejeztével a beruházó Miskolci önkormányzatnak átadták a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt. A 2024-es tűzvész utáni helyreállítás során új tetőszerkezetet kapott a fürdőcsarnok. Megújult a nagy medence burkolata, valamint korszerűsítették a gépészeti és légtechnikai rendszereket is. A kivitelező cég közlése szerint a nehézségek ellenére a hosszított műszakoknak köszönhetően több héttel a határidő előtt végeztek. A területet a városnak visszaadták, így jelenleg a próbaüzem, valamint a szükséges műszaki és vízminőségi vizsgálatok zajlanak. Építési tevékenység tehát már nem akadályozza a létesítmény tervezett augusztus 20-ai nyitását. Országos református gyermekvédelmi találkozónak ad otthont augusztus 15-én szombaton a Fővárosi Állat és Növénykert. A rendezvényen a református nevelőszülői hálózat családjai, valamint a gyermekotthonokban élő fiatalok tölthetnek együtt egy napot. A program Steinbach József püspök áhítatával indul, majd a résztvevők birtokba vehetik az állatkertet, és két előadást is megnézhetnek a fővárosi nagy cirkuszban. Miklós Erzsébet, a Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetője elmondta, hogy a rendezvény elsősorban a közösségépítést és a nevelőszülők támogatását szolgálja. Kiemelte, hogy a traumatizált gyermekeknek mindenekelőtt biztonságra, elfogadásra és szeretetre van szükségük a fejlődéshez. Az utazást, a belépőket, az étkezést és a programokat a Református Szeretetszolgálat teljes egészében biztosítja. Új szolgáltatással bővültek egyes miskolci könyvtárak. Májustól a 16 év feletti olvasójeggyel rendelkezők már társas játékokat is kölcsönözhetnek. A lehetőséget a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében és a Szentpéteri kapui József Attila könyvtárban vezették be. A kínálatban klasszikus és stratégiai játékok mellett kvízek, kártyák és gyermekjátékok is megtalálhatók. Olvasójegyenként egyszerre egy játék vihető el, legfeljebb 3 hétre, amely nem hosszabbítható meg. A könyvtárosok a kiadáskor és a visszavételkor is tételesen ellenőrzik a hiánytalan tartozékokat és az épséget. 2 millió eurós saját forrású beruházással csaknem kétszeresére növeli csomagfeldolgozási kapacitását a Fox Post. A Fóti Logisztikai Központba telepített 101 méter hosszú új automatizált gépsor óránként akár 12-14 ezer csomag feldolgozására is képes. A fejlesztés révén a rendszer gyorsabbá, pontosabbá válik, emellett a megfigyelő rendszert is korszerűsítik az operáció biztonsága érdekében.
Az időjárásról.
Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ma nem aludtam, leszakadt az ég, nem állt meg a film, beszakadt a kép. Oda voltam, bírni sincs kié, ez is elmúlt, a nap ideért. Most még fájsz. Nagy a ruhan, beveszem az őszt, tele van a szív, elő a cipő, eleven a szín, fut a kirakó, sehova se tart ez a kifutó. Elered az én alairadó, zakatul a fej, kiszakad a szó, legyen az egész valamire jó.
A levegő mély, a nap karcoló, nincs változás, idő van eladó. Bárcsak tudhatnám, biztos van kivár, vele jó lesz, biztos igazán. Várni fáj. Nagy a ruhám, beveszem az őszt, tele van a szív, elő a cipőt, eleven a szín, fut a kirakó, sehova se tart ez a kifutó. Elered az ég, öl a híradó, zakatol a fej, kiszakad a szó, legyen az egész valami.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Svéd Asztal itt az Európa Rádióban, én pedig Huszár Kata vagyok. Ebben az órában először a kalendáriumba pillantunk bele, de az útravalót, illetve a regionális krónikát is hallhatják, majd pedig Apáti Ferenccel, a Fruit Web elnökével hallhatnak majd egy beszélgetést az idei almatermés kapcsán. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
Ez a föld megjelöl, meg is a legelől, megyek én, nagy a fény az elején. Ez a két deci körte a szívemen ül, de a szívtelenül megyek én az idén.
Ez a föld megjelöl, meg is leszek, vagy mert vágyom a zöldre az ér. Nem lesz már győzelem, nem lesz már vér az agyban, nem lesz már győzelem, nem leszünk egy darabban.
Nem lesz elég, a föld is az ég, nem lesz elég, nem lesz
körbe, még szép a vidék, ez a föld megelő, meg is öllegelő, megyek én. Sok a szúnyog az idén.
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Pillancsunk bele a kalendáriumba. Augusztus 14-e van, amikor is a Marcellek ünneplik névnapjukat. A Marcell a latin Marcellus családnévből származik, ez pedig a Marcus becézőjéből. Más elmélet szerint szintén latin eredetű, de jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt. Nézzük az e naphoz köthető jeles évfordulókat. Ma van a barlangászok világnapja. Ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Lubens barlangász, emlékére e napon tartják világnapjukat a barlangok kedvelői. 1811-ben, augusztus 14-én született Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd építésvezetője, a budai váralagút tervezője. A Széchenyi Lánchíd volt az első állandó híd Buda és Pest között, a híd és az alagút közötti tér őrzi a nevét, itt található a 0 km kőnek nevezett szobor, az úthálózat központja, ahonnan a magyarországi utak távolságait mérik. A Lánchíd tervezője, William Clark, csak névrokona. 1956-ban szintén ezen a napon történt, hogy meghalt Bertolt Brecht, drámaíró és költő. 58 éves korában Kelet-Berlinben hunyt el. Eredetileg orvosnak készült, az első világháború után írta első színművét Bál címmel. 1922-ben Dobszó az éjszakában című művéért Kleist díjjal tüntették ki. Majd később Berlinben, mint dramaturg, Max Reinhardt mellett dolgozott, és egyben intenzíven foglalkozott a marxizmussal. 1927-28-ban verses kötetével és a Koldus operával éri el első nagy sikereit. Ebben az időben fogalmazza meg az epikus színházra vonatkozó elméletét. 1975-ben, augusztus 14-én hunyt el Kisfaludy és Tróbl Zsigmond, a kétszeres Kossuth díjas szobrász, a budapesti Szabadságszobor alkotója. 1884-ben született Alsó Rajkon. Nagy tehetsége volt a mozgásábrázoláshoz, a karakterformáláshoz, a szimbólumok megragadásához, de ha a megrendelő úgy kívánta, akkor készített valóságábrázoló emlékműveket is. 1947-ben állították fel Budapesten a felszabadulási emlékművét, mai nevén a Szabadságszobrot. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe, felemelt kezében pálma ágat tartó nő alak. Az eredeti több kisebb szobrot is magába foglaló kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű volt, a német hadsereget Budapestről kiverő szovjet hadsereg emlékére állították. Kedves hallgatóink, ez volt az augusztus 14-i kalendárium.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Every night there by your bed, you fold your hands and bow your head, throwing out another prayer in faith. When you're wondering if he's hearing you,
Look at me, I'm living proof. I'm only right where I am today because somebody prayed. So I hit my knees cause I looks like somebody prayed. For the child of God is far from home, the one who thinks they're too far gone. I'm throwing out another prayer in vain. Worn out altars, tear stained pews. Still I won't give up on you. I believe that anything can change when somebody prays. So I hit my knees cause I've seen all heaven move. My God, pick you up when you come. I pray, Father, please, cause I've seen what He can do. My God, come through when you come. These hands have no power, but they like somebody prayed. I've seen miracles come from feeble words. I've seen hospital rooms turned into cathedrals. I've seen freedom come to the prisoner. You can't tell me that prayer don't work. So every night there by your bed, fold your hands and bow your head. Not a single word you've ever said in vain, cause He hears everything. So I hit my knees cause I've seen all heaven move. My God, pick you up when you come. I pray, Father, please, cause I looks like somebody prayed.
Útravaló. Egy társulszegődő gondolat.
A képzelet szárnyán. Csodálatos képesség elképzelni dolgokat. Egyedül az ember képes erre. Nincs időhöz kötve, a múltba, a jelenbe és a jövőbe is elrepíthet minket. Fantáziánknak semmi sem szab határt, legfeljebb a tudatlanság. Bárhova mehetünk általa, bármiben részt vehetünk. Isteni ajándék ez, amivel még a leglehetetlenebb helyzeteket is képes az ember túlélni. Szerencsére már messze vagyunk a nagy világégésektől, de akik ott voltak a harcmezőkön, vagy börtönökben, táborokban szenvedtek, meséltek erről a gyógyító erőről. Maguk elő idézték az otthonukat, a szeretteiket, és így tudták túlélni a sok borzalmat és szörnyűséget. Akinek van hozzá tehetsége, leírhatja, megfestheti, formába öntheti, filmre viheti képzeletének teremtményeit és az általa megálmodott világokat. Elmehetünk általa középföldére, Narniába vagy a Pandóra kék lakói közé. Nagyon sokáig az emberek a valóság kegyetlen realitása elől vonultak álomvilágba, amelyben minden szebb, jobb és könnyebb volt. Oda, ahol a népmeség tanúsága szerint mindig győz a jó, és még csodák is történhetnek. Sokan közülük azért küzdöttek egész életükben, hogy az elképzelt jó és szép világ megvalósulhasson. Aztán egyszer csak az elképzelt világ elkezdett félelmetessé válni, nyomasztóvá. Rémálommá formálódtak, s alakjaik elvesztették jóságukat, kedvességüket, s olyanok lettek, mint egy lidércnyomás szereplői. Persze az álmokból föl lehet ébredni, s a képzelet szörnyei rögvest tova tűnnek. Sajnos a mai világban meg kell élnünk az elképzelhetetlent. Szembe találkozunk a világnak egy olyan sötét arcával, amiből nincs hová menekülni. Az elképzelt szörnyűségek valóságként állnak a kapuinkban, és nincs hová menekülni előlük. Amit az emberiség tesz, meghaladja a képzeletet. Az abnormális és a normális lassan felcserélődik. Az értékek visszájukra fordulnak, a békés, szép, ígért új világ nincsen sehol. Tíz körömmel kell kapaszkodnunk, hogy a hatalmas gazdasági érdekek keltette szélviharban meg tudjunk maradni annak, akiknek lennünk kellene. Soha nem látott mélységekben süllyed az emberiség nagyobb része, ahol a másik élete, sorsa, jóléte, álma annyit sem számítanak, mint száraz falevél. Hová lettek az álmok? A képzelet déli bábjai. Sok ezer éve megjelent egy maroknyi nép, akik azt vallották, hogy valakinek a képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Ez adja a rangunkat, s egyben a feladatainkat. Látta, hogy gyengék vagyunk hozzá, és segítőt is küldött, hogy az álmok, az övé és a miénk az elképzelt jó valósággá válhassanak.
Szegődő gondolat.
Today I'm hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today no longer bound by what people say. Know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay. Today,
I've been waiting all my life to get to the door. And now it's time to help someone see their life for so much more.
Today we go.
Thinking how much more of this can I take? In a minute I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today,
hey. Though you never felt winds blow like this before. But if what you see is all you've seen, you will miss this so much more.
Today we go.
Somebody,
yeah.
Let go of somebody today.
I think I feel the weather change. Think I felt my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay today. See today, I'm still here because of my faith. I believe that Jesus still is the way. I said his name cause I'm not afraid today.
Interneten is. Europaradio.hu. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalója.
Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón. A mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról. Startra kész a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, befejeződtek a munkálatok, augusztus 20-án adhatják át hivatalosan. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallják 2026. augusztus 14-én, pénteken 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón, ahol az augusztus 13-a és 16-a között zajló találkozó résztvevői a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. A Solideo Gloria családi hotel és konferencia központban rendezett eseményen azt kutatják, miként alakul át az egyházi szolgálat, az oktatás és a mindennapi élet, valamint hol húzódnak a felelős használat határai. A nyitónapon Hajdú Zoltán Levente áhítata után Csáki Hatalovics Gyula Balázs tartott előadást a modern technológia és az egyház kapcsolatáról. A programban pódiumbeszélgetések, szakmai előadások, valamint Szalóki Ági, Ávéd János és Tóth István koncertje is szerepel. A péntek és szombati napon a lelkipásztori szolgálatban való alkalmazást, a fiatalok kijelző használatát, valamint az etikai és jogi kérdéseket vitatják meg. A Károli Gáspár Református Egyetem idén kiemelt szakmai partnerként vesz részt a rendezvényen. A négy napos tanácskozás vasárnap úrvacsorás istentisztelettel és Steinbach József református püspök a zsinat lelkészi elnökének ige hirdetésével zárul a helyi református templomban. Megfeszített tempóban zajlik a Duna alacsony vízállása miatt szükséges fenékküszöb megemelése Duna-Szent Benedek közelében az MVM Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatása szerint a jobb parton az utak kialakítása folyik és elkezdődött a kövek beépítése, míg a bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület kialakítását. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be. A politikus megjegyezte, hogy a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, miközben egy romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról, miután Magyar Péter miniszterelnök a helyszínre hívta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy szombaton 10 órakor tájékoztatja a pártok politikusait az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, olvasható a bejegyzésben. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány a súlyos idei aszály miatt, hogy azonnali segítséget nyújtson a gazdáknak a fizetőképességük megtartásához. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, ami a duplája az előző év azonos időszakának, és különösen súlyosan érintette a tejtermelést. A minisztérium a megszokott október helyett már szeptemberben elindítja a támogatások kifizetését, ráadásul az előleg mértékét 70-75%-ra emelik. Ez az intézkedés augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Emellett a fagy és jégeső károkra hektáronként 100 ezer forintos előleget fizetnek, valamint az Európai Unió válság alapjából 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hívnak le a kis és közepes gazdaságok védelmére. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. Ezekben a napokban egy tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. Borsodabó-Üzemplén vármegyében Hangony, Arló, Járdánháza, Vis és Novaidrány településen található ilyen napelempark. A Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét, Romhányi Tamást hallják.
Az összekapcsolt napelemekre kell gondolni, amelyek egész évben termelik az áramot, amit a Máltai Szeretetszolgálat értékesít, és a bevételből egy szociális alapot hozott létre a Szeretetszolgálat, ami forrást adott arra, hogy a télen fűtéstámogatást nyújtson rászoruló családoknak. Felzárkózó települések program keretében zajlott ez a fejlesztés. Ez ugye az ország 300 legszegényebb települését tömöríti magába, amelyeket különféle összetett statisztikai mutatók alapján határozott meg a kormány még 2019-ben. Borsod megyében Hangony, Arló, Járdánháza, Vis és Novaidrány voltak helyszínek. Ugyanúgy egy hektárnyi napelemparkokat kell elképzelni. A települések kiválasztásában pedig hát nem a települések szociális jellemzői voltak a meghatározóak, hanem a magyarországi elektromos hálózatnak az adottságai. A hálózat hol képes fogadni középfeszültségen betáplált energiát olyan mennyiségben, amit egy ilyen egy hektár napelempark lead egy éves szinten, tehát ez szerint kerültek kiválasztásra a települések. Most a hőkupola miatt, amikor ugye nincsenek felhők az égen, ilyenkor csúcs teljesítménnyel megy, tehát ugye szokták mondani, hogy minden bajban van egy kis jó, hát ilyenkor a napelemparkok nem csak a miénk, hanem az összes az országban csúcs teljesítménnyel vagy a maximális kapacitását közelítő hatásfokkal tud üzemelni, nem csak azért, mert nagyon intenzív a napsütés és sok energiát ad, hanem a napsütéses óráknak a száma is ugye jelentősen megemelkedik, amit érzünk is a mindennapokban a bőrünkön. Ez most gyakorlatilag azt jelenti, hogy nekünk a 24 napelempark 18 gigawattóra, ami 18 millió kilowattórának megfelelő teljesítményt ad, azt jelenti, hogy éves szinten egy tiszafüred méretű város lakosságának a teljes áramigényét tudná fedezni ez a megtermelt energia.
A Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a közönség a fővárosban a 2026-os Szent István napi kenyeret, Magyarország tortáját és Magyarország cukormentes tortáját, augusztus 20 és 22-e között, tehát a Várkert bazárban és a Várkert rakparton. A csütörtöki tájékoztatón ismertetett programok közül a Szent István napi kenyérverseny első díját a Helpékség Kft. Pilisi Pityókás kenyere nyerte el. A rögös túró és tejföl tematikájú Magyarország tortája a versenygyőztese, a gyulai kézműves cukrászda Bíborfehér Fantázia nevű alkotása lett. A cukormentes torták mezőnyében a Balatongyöröki Promenád Kávéház Szilvafácska című desszertje győzedelmeskedett. Zászló felvonással jelezték csütörtökön, hogy a kivitelezési munkálatok befejeztével a beruházó Miskolci önkormányzatnak átadták a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt. A 2024-es tűzvész utáni helyreállítás során új tetőszerkezetet kapott a fürdőcsarnok. Megújult a nagymedence burkolata, valamint korszerűsítették a gépészeti és légtechnikai rendszereket is. A kivitelező cég közlése szerint a nehézségek ellenére a hosszított műszakoknak köszönhetően több héttel a határidő előtt végeztek. A területet a városnak visszaadták, így jelenleg a próbaüzem, valamint a szükséges műszaki és vízminőségi vizsgálatok zajlanak. Építési tevékenység tehát már nem akadályozza a létesítmény tervezett augusztus 20-ai nyitását. 3 év szünet után szeptember 1-től újraindul a vasúti közlekedés a Miskolc és Tiszaújváros közötti vonalon a MÁV tájékoztatása szerint. A fejlesztés keretében naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd 2 órás alapütemben, versenyképes 33-38 perces menetidővel. A járatokhoz reggeli és délutáni hivatásforgalmi sűrítések is kapcsolódnak, hogy maximálisan kiszolgálják a munkába és iskolába járókat. A vonatok a Miskolc-Tiszai pályaudvaron kedvező átszállási lehetőséget biztosítanak a budapesti, debreceni, nyíregyházi, valamint kassai intercitykre. A vonalon jól bevált BDV motorvonatok járnak majd, amelyek vonatonként 6 kerékpár szállítására is alkalmasak. A szerelvények útközben Nyékládházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden állnak meg. Látványos szakaszához érkezett a Baráthegyi Majorság új, különleges játszóterének építése Miskolcon. A hamarosan elkészülő mesetér a Borsszem Jankó című ismert magyar népmese világát kelti életre a gyerekek számára. Az egyedi játszóteret Kő Boldizsár képzőművész és játszótér tervező álmodta meg, akinek munkáival már több hazai és külföldi városban is találkozhattunk. Az építkezés mostanra abba a fázisba ért, amikor a korábbi tervek után egyre jobban kirajzolódik a készülő létesítmény mesebeli világa. Az új attrakció gazdagítja a majorság kínálatát, olyan helyszínt teremtve, ahol a játék, a mese és a természet élménye találkozik. Új szolgáltatással bővültek egyes miskolci könyvtárak. Májustól a 16 év feletti olvasójeggyel rendelkezők már társas játékokat is kölcsönözhetnek. A lehetőséget a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében és a Szentpéteri kapui József Attila könyvtárban vezették be. A kínálatban klasszikus és stratégiai játékok mellett kvízek, kártyák és gyermekjátékok is megtalálhatók. Olvasójegyenként egyszerre 1 játék vihető el, legfeljebb 3 hétre, amely nem hosszabbítható meg. A könyvtárosok a kiadáskor és a visszavételkor is tételesen ellenőrzik a hiánytalan tartozékokat és az épséget. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
Szeretnék indián lenni 1 évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni, szeretném, ha bokáig érne haja, szeretném jobban szeretni magam. Miközben minden az, aminek látszik, s alap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni. És amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni. Szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni.
Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementén játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Védasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, az Alma és Körte Világszövetség előzetes becslése szerint a 2026-27-es uniós almatermés mintegy 9,5 millió tonnára csökken, ami több mint 15%-kal marad el az előző évi végleges adatoktól, és az elmúlt évtized második legkisebb termésének ígérkezik. A szervezet a déleurópai áradások, a tavaszi fagyok és az elhúzódó asszály együttes hatását jelölte meg fő okként, amelyek a kontinens számos termőtáján komoly károkat okoztak. Magyarország negatív kiugró példa 135 ezer tonnás termékbecsléssel, ami normális évjáratban 500 ezer tonna. Ugyanis a fagykárok megsemmisítették a termés 60%-át, ami pedig megmaradt, azt is tizedeli az asszály, a forróság és az UV-sugárzás. Tóth Emese kolléganőm Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét kérdezi.
Úgy tudom, hogy ami az alma termést illeti, európai szinten megtörtént a termés becslés. Ez igaz, és ha igaz, akkor mit lehet tudni ezzel kapcsolatban, és Magyarországra lebontva, és majd kielemezzük. Apáti Ferenc a Fruitweb elnöke.
Augusztus 5-e és 7-e között volt Németországban a Prognos Fruit nevezetű konferencia, amelyet a VAPA, vagyis az Alma és Körte Világszövetség szervez minden évben. Itt készül el az az első hivatalosnak és mérvadónak tekinthető alma termésbecslés, amiből aztán mindenki kiindul, amikor piaci viszonyokat prognosztizál. A tapasztalat az, hogy az elmúlt 10 év második leggyengébb termése várható az Európai Unió szintjén. A tavalyi 11,3 millió tonna, illetve az átlagosnak tekinthető 11 millió tonna termés után idén 9,5 millió tonna termést várnak a hivatalos becslések szerint. Szinte minden országban egy kicsivel kevesebb termés van, mint tavaly, 5-10-15%-os terméscsökkenéseket látunk, vélhetően a tavalyi jó termésnek, illetve a tavaszi fagykároknak köszönhetően. A legnagyobb a termés kiesés mennyiségében és arányaiban is a lengyeleknél. Itt a 3,5-4 millió tonna elvárható termés helyett egy 2,6 millió tonna termést várnak, és mivel ők Európa legnagyobb alma termelője, ezért az ő mennyiségük meghatározó. De sajnos itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy a lengyelek finoman szóval gyakran tévednek, vagy mondjuk úgy, hogy füllentenek, amikor termés prognosztizálnak. Sokszor találkoztunk azzal az elmúlt években az alma és a megy piacán is, hogy a lengyelek szándékosan alulbecsülik a termésüket, hogy ezzel manipulálják a piacot, azt a hatást keltve, mintha nem lenne alma, mert úgy gondolják, hogy ezzel majd el lehet húzni az árakat. A gond az, hogy a piacon maximum 2-3 héten belül minden kiderül. Ha valóban van termés és jön az alma, akkor 2-3 hét alatt bezuhannak az árak. Magyarország a negatív kiugró példa abban a tekintetben, hogy egy normális évjáratban 500 ezer tonna almát kellene tudnunk előállítani, és kénytelenek voltunk 135 ezer tonnás termésbecslést leadni az Alma és Körte Világszövetségnek, mert az látszik, hogy a fagykárok megsemmisítették az alma durván 60%-át, de ami megmaradt, abban most már egyre komolyabb károkat okoz az asszály, a forróság és a sugárzás. beruházás, így az látszik, hogy 130 ezer tonna fölött nem nagyon lesz a termésünk, ami a tavalyi nagyon rossznak tekinthető 170 ezernél is rosszabb, és már tavaly is azt mondtuk, hogy az elmúlt fél évszázad legrosszabb alma termése lesz Magyarországon.
Már korábban is arról beszélgettünk, hogy importra szorul Magyarország, mert a hazai alma termés az a tavasz elejéig is alig húzza ki. Ez most is így lesz, vagy még inkább így lesz, ugye? És akkor mi a helyzet az importtal?
Sajnos az import az folyamatosan növekszik. A tavalyi évben ugrásszerűen növekedett, ami két tényezőre vezethető vissza. Az egyik az, hogy a sorozatos fagykárok és terméskiesések miatt, pedig az intenzív öntözött jéghálóat akart korszerű ültetvényekben sokkal jobb a termés, mint az extenzív öntözetlen vagy elhanyagolt korszerűtlen ültetvényekben. Nincs elegendő árunk, ezért a Magyarországon működő áruházláncok egyre inkább a lengyelek felé fordulnak, mert a lengyelek akkora mennyiséget képviselnek, hogy még egy rosszabb évben is stabilabb beszállítók, mint amilyenek mi vagyunk. És az áruházláncoknak elemi érdeke, hogy a beszállítási hátterük az stabil legyen. Ezért tavaly most már az volt tapasztalható, hogy egyenesen Lengyelországból importálnak, és nem kell nekik ahhoz magyar beszállító, hogy lengyel almát hozzanak be, megoldják most már közvetlen csatornákon keresztül. A másik hatás az az ár és stop rendszer bevezetésének és fenntartásának tulajdonítható, és azzal együtt, hogy az import az folyamatosan növekszik, a magyar alma folyamatosan fogy, az tapasztalható, hogy még mai napig is vannak bent magyar tárolókban magyar alma készletek, holott úgy gondoltuk, hogy tavaszra ennek el kellene fogynia. De pont azért nem fogy a magyar alma, mert itt van helyette az import. Vagyis a kérdésre reagálva, el kellett volna már fogynia annak a mennyiségnek március-áprilisban, de még mindig bent van augusztusban is a tárolókban a magyar alma, mert az import nyomás miatt nem tudtuk eladni.
Egyébként ennek az almának a minőségével nincsen semmi gond, igaz? Csak az árával.
A minőséggel alapvetően az almánál még augusztusban sem feltétlenül kell legyen gond, illetve ha tárolási problémák vannak, akkor az a termelőnek, illetve a tárolást végző kereskedőnek vagy termelői szervezetnek a kára. Ha van minőségi veszteség, és azért egy 8-10 hónapos tárolás után már tud lenni, abból a fogyasztó nem lát semmit. Azért, mert azokat a almákat, amelyek rothadásnak indultak, héjbarmultak, húsbarmultak, vagy bármilyen más tárolási problémával küzdenek, azokat kidobjuk, mondjuk úgy, a kukába. És a boltok polcára csak az első osztály kerül. Tehát a minőségi veszteségekből a fogyasztó nem lát semmit, így alapvetően az augusztusban kitárolt alma minősége is jó. Nyilván nem olyan, mint egy friss szedésű alma, de jó és élvezhető. Ha vannak minőségi károk is, akár jelentősek, abból csak a termelő és a termelői szervezetek látnak valamit, a csakot nyilvánvalóan idézőjelbe téve.
Tárolókapacitás az van egyébként, tehát a tárolással, a tárolás lehetőségeivel nincsen gond, vagy ezzel is van?
Egy jó évben 120 ezer tonna étkezési almát kellene előállítanunk, ez most már az utóbbi években nem volt több, mint 60-80 ezer tonna, erre van tárolókapacitásunk. A 120 ezer tonnánál már lehet megremegni a léc, arra is van, a kérdés az, hogy mennyi a korszerű és mennyi a futottak még kategóriájú tárolási kapacitás, de 120 ezer tonnát is be tudnánk tárolni, de 60-70 ezer tonnára minden évben jut.
Jó, de most csak laikusként kérdezem, meddig lehet tárolni így az almát? Azért ez már mégiscsak a tavalyi alma, ami ott van a tárolókban, tehát nem lehet akkor ezt feldolgozni valahogy, valamilyen más módon?
A tárolhatóságnak vannak fokozatai, mert vannak különböző tárolási módok. Vannak az úgynevezett hagyományos hűtőtárolók, ahol csak hőmérsékletet, esetleg páratartalmat tudunk szabályozni. Ezekben a tárolókban 4-6 hónapig tárolható az alma. Vannak az úgynevezett ulótárolók, ahol ultra alacsony oxigén tartalom mellett tároljuk az almát. Itt a 19%-os légköri oxigén tartalmat, illetve a 300%-os légköri széndioxid tartalmat szabályozzuk át, úgyhogy az oxigént lehúzzuk 1-2-3%-ra, a széndioxidot pedig feltoljuk majdnem ugyanennyire. Ezzel az alma légzését gyakorlatilag leállítjuk. Ilyen körülmények között egy 7-8 vagy bizonyos jól tárolható fajták akár 10 hónapig is jól tárolhatók. És van az úgynevezett Smart Fresh technológia, aminek most a élettani részleteiben nem megyek bele, azzal még tovább növelhető az alma tárolhatósága, és itt semmilyen vegyi anyagot, vegyszert nem használunk, nem kell ezt gondolni. tartani alatta, csak a tárolás technológiájától, illetve a fajtától függ az, hogy 4 vagy 12 hónapig lesz tárolható az alma.
Igen, de hogyha ezek a hosszasan tárolt almák aztán bekerülnek az üzletbe, és már nem olyan körülmények között vannak, akkor nagyon hamar el kell, hogy fogyjanak a polcról, mert akkor azok még hamarabb romlásnak indulhatnak, vagyis hát logikusan így gondolja az ember.
Alapvetően így van, az az alma vagy gyümölcs, aminek az életfolyamatait 10-12 hónapon keresztül minimálisra lassítjuk, amikor kikerül szobahőmérsékletre vagy légköri körülmények közé, akkor felgyorsulnak az érési folyamatok.
Azt is olvastam, hogy át kell gondolni a hazai almafajtákat, hogy miket választanak, miket termesztenek, mert annyira megváltozott a klíma.
Alapvetően igen, és ez nem csak a gyümölcsben, hanem zöldségben is kérdés, vagy a szántóföldi növénytermesztésben. A nehézséget az okozza, hogy olyan fajta, ami kiválóan tűri a tavaszi fagyokat, vagyis a hideget. Ugyanakkor kiválóan tűri a nyári forróságot, meleget is, ilyen nincs. Vannak olyan tapasztalataink, hogy vannak egész jó fagytűrő fajták, nem fagyálló, ma olyan nincs, csak fagytűrő, viszont ők nem nagyon bírják a meleget. És fordítva. És most mind a két végletet kapjuk, mert a tavaszi fagyok és a nyári forróság, illetve a száj egyaránt velünk van. Tehát mivel minden időjárási kár nem most már rendszeres minden évben, nehéz olyan fajtát találni, ami minden körülménynek megfelel. Ráadásul az, hogy a hőstresszeket, az aszálystresszeket vagy a fagyokat jól tűrje, az a fajta választásban nem lehet az egyetlen szempont, mert szempont az is, hogy mikor érik az adott fajta, mikor kell betakarítani, és egy egész érési sort akarunk összerakni augusztus közepétől november elejéig, hogy széthúzzuk a szüretet, mert munkaerő hiányában a széthúzott szüret az, amivel határidőben betakarítható az alma, vagy szempont az, hogy jól teremjen, rendszeresen teremjen, jó gyümölcsméretet adjon, jó színeződjön, jól tárolható legyen, kemény húsú legyen, jól pulton tartható legyen, különben nem kell a piacnak, vagyis nagyon sok szempontnak kellene egyszerre megfelelni, és olyan fajtát még senki nem talált fel, ami minden szempontnak megfelel.
Összességében véve, fajtájától függően mikor kezdődik az almaszüret Magyarországon, és kb. Meddig tart?
Augusztus elején már elkezdjük az almaszüretet a nyári fajtákkal, de ezek még nagyon kis mennyiségek, ezekből a fogyasztók még alig-alig érzékelnek valamit, és ezek a nyári fajták alapvetően termelői piacokon vagy kis piacokon jelennek meg. A nagy áruházláncok kevésbé szeretik, mert nagyon gyorsan romlanak, nagyon gyorsan felpuhulnak, nem tűrik a hosszú várakozási időt a logisztikai láncban. Az alma főszezonja az igazából az első főfajta, a gála fajtakor születével kezdődik. Ez évjárattól függően nagyjából augusztus 15-20 magasságára tehető, és tart az alma szület október végéig, november elejéig.
Tehát akkor most ez a termésmennyiség, ami a prognózis, ez már nem nagyon változhat, amit említett.
Változhat, mert romolhat.
Tehát ez már csak romolhat.
Július végén készült a 135 ezer tonnás prognózisunk, de hogy ebből mennyit fogunk betakarítani, az nagyon erősen az időjárás függvénye. Ha tovább folytatódik az azóta is tartó forróság és a száj, és ahogy látszik, egész augusztusban tovább folytatódik, az még tovább fogja tizedelni a termést. 2024-ben volt olyan évünk, amikor egész augusztusban, szeptemberben kegyetlen meleg volt, szárasság volt, az alma fiziológiailag úgy érett meg, hogy nem volt színe, mert meleg száraz időben egyszerűen nem tud normálisan színeződni, és a színtelen alma az alapvetően nem nagyon kell az étkezési alma piacán, vagyis nagyon sok tétel ipari almában végezte. De még az ipari alma is járt úgy, hogy lehullott a fáról, mert ebben a szárazságban rohamos a gyümölcshullás, ahogy lehullott egy-két nap alatt ebben a melegben el is rohadt, tehát még ipari almának sem lehetett felszedni, úgyhogy az, hogy mennyit fogunk betakarítani, nagyon erősen az időjárás függvénye, és majd október közepére, végére lehet megmondani, amikor véget ért az almaszüret.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét hallották.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Svédasztalba. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Máté evangéliuma 28. fejezetének 20. verséből hallgassuk meg. Én veletek vagyok minden napon. Mindig érdekel, de soha nem néztem utána, hogy kitalálta ki az egyházi év fogalmát. Először konfirmandus koromban találkoztam vele. Kicsit elgondolkoztam rajta, de csak annyi ideig, ameddig egy 13 éves kamasz kíváncsisága tart. Nem mertem rákérdezni, mert hát ha én vagyok az egyetlen, aki nem tudja. Miért tart az egyházi év adventtől júniusig, a pünkösd után ünnepelt Szent Háromság vasárnapig? 10 évvel később, amikor már teológiai tanárok oktattak minket az egyházi év beosztásáról, még jobban elbátortalanodtam. Református gimnáziumban érettségizett évfolyamtársak, lelkész gyerekek ültek körülöttem. Csak nem égetem magam azzal, hogy megkérdezem, mit csinálunk júniustól adventig, amikor nincs egyházi év. Van új kenyér ünnepe, van újbor ünnepe és reformáció napja, de ezek, vésték belénk, nem az egyházi év részei. Én önhatalmulag úgy döntöttem, hogy a magam számára ledöntöm az egyházi év korlátait. Számomra az egyházban megélt év 365, 4 évenként 366 napig tart. Számomra így értelmezhető az egyházi év. Én veletek vagyok minden napon. Tartsuk meg szépen Szent Háromság Urunkhoz méltó tisztességgel az egyházi év emberek által kijelölt ünnepeit. De imádkozzunk azért, hogy előttük is, utánuk is, nap mint nap átjárjon bennünket minden egyes ünnep erősítő, békességet adó evangéliuma. Mert nem feledhetjük Jézus szerető intését. Én veletek vagyok minden napon. A mai igemagyarázat a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.